Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Több infrastruktúrális fejlesztés is elkezdődött Szerencsben, tovább bővülhet Sátoraljaújhely ipari parkja, rászoruló családokon segítettek az Európai Borlovagrend Gömöri régiójának tagjai. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Több infrastruktúrális fejlesztés is elkezdődött 2025-ben Szerencsben. A városban egyre nagyobb gond a megfelelő számú parkolók hiánya, hívta fel a figyelmet a polgármester. Saját erőből és pályázati támogatást igényelve zárt és nyilvános parkolókat alakítanak ki a városban, valamint a gyalogosok közlekedését segítő berendezéseket helyeznek ki, mondta el Kis Attila.
Köztudomásra és sajnos minden átéljük, hogy a városunk parkolóhelyének száma az rendkívül kevés. Ez már nem csak a belvárosra, hanem akár még a kertvárosi területre is igaz. Egy-egy ingatlannál akár 2-3 autót is tulajdonolnak az ott lakók. Gond van itt az ilyen lakótelepies, tehát bérházas övezetben, de főképp a belvárosban, és ott, ahol intézmények vannak. Ilyen intézmény például a tankerület, a nevelési tanácsadó, a szakképzési centrum környéke, a gimnázium környéke, és az onnan nyílt uszoda környéke. Ugyanis itt hiába megnyílt az uszoda, kevés a parkolóhely, és az alátható szülő néha több száz méterről két kénytelenek oda sétálni a kisgyerekkel. Próbáljuk a parkolóhelyek problémájának a megoldását összekötni a biztonságos gyalogos közlekedés segítésével. Ezért egy új gyalogos átkelőhely lesz a Zrínyi utca irányából, ugye a tanúszoda irányába. Itt nem egyszerű felfestésről van szó, mert ugye egyrészt terveztetni kell, le kell egyeztetni a hatóságokkal, a közúti szervekkel, illetve egy világítást is építenünk kell a gyalogos átkelőhelyhez, és főleg a környéken dolgozók, illetve az osztályba érkező távozó vendégeknek biztonságát fogja szolgálni. A versenyképes járások program keretében pályáztunk egy bizonyos pénzösszeget, amit el is nyertünk, és az Ondi út 1 a gimnázium és az Ondi út 8 a szakképzésiskola főépülete közötti gyalogos átkelőnél egy lámpa lesz elhelyezve. Figyeljük ugyanis azt, hogy itt nagyon nagy a gyalogos forgalom, főleg iskolakezdés előtt, illetve a iskolakezdés követő délutáni órákban, illetve azt figyeljük meg, hogy nagyon nagy sebességgel érkeznek az autóval, gépjárművel közlekedők az Ond, illetve a Trátka irányából. Ez egy lejtős útszakasz ugye a belváros fele. Szóval ide egy gyalogos átkelés segítő lámpát fogunk helyezni, ami 50 km/h haladás sebesség felett le fogja állítani a forgalmat. Ha betartja valaki a szabályokat, akkor áthaladhat nyilván maximum 50 km/h, illetve egy nyomógombos jelzés lesz a diákoknak, arrajáróknak, tanároknak, ők tudnak jelezni, hogy mikor tudnak átmenni. Nyilván a lámpa le fogja állítani a forgalmat, arra az időre is átkelnek a gyalogosok. Ez hasonló lesz, mint ami a Bekecsi általános iskolát kialakítottak 1-2 évvel ezelőtt.
Tovább bővülhet Sátoraljaújhely ipari parkja. Jó néhány évvel ezelőtt egy második ipari övezetet is megnyitott a városvezetés, látva a befektetői kör érdeklődését. Jelen pályázatuk egy újabb bővítést tartalmaz, amelyben ipari infrastruktúra kiépítésével újabb cégeknek adnak helyet Zemplén fővárosában. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
Nagyon sok cég költözött be Sátoraljaújhelybe az elmúlt 10-20 évben, és azt vettük észre, hogy körbenézünk, és betelnek a ipari területeink. Például Károlyfalva bekötőúttal szemben lévő új ipari parknak mondjuk egy 16 hektáros terület. 3 létesítmény van rajta, de úgy néz ki, hogy a negyedik beruházás csarnok építés is el fog indulni rövid időn belül, és még ezen kívül még 2 nagy csarnok megépítése is szóba került, a terület pedig meg van vásárolva. Nos, így miután a régi ipari park pedig betelt, hát ezért is kezdtünk egy új ipari park kialakításában, így nem volt más lehetőség, mint hogy a régi ipari park mellett egy bővítést határozzunk meg. erre pályáztunk, hiszen nem elég rámutatni egy rétre, hogy tessék ura, ide építsen csarnokot, oda infrastruktúrára van szükség. Nos, erre pályáztunk, és nyertünk is pályázati forrást 200 millió forint értékben. Ebben ivó és tűzi vízhálózat képítése, gerincvezeték képítése 600 méter hosszan, szennyvízcsatorna 578 méter, átemelő szivattyú egy darab, szennyvíznyomóvezeték egészen a szennyvíz tisztító telepig 790 méter, és ez jövő év áprilisában lesz átadva. De hát van egy másik pályázatunk is, ez 35 millió, itt pedig útburkolat szélesítése és aszfaltozása, autóbusz megálló építése gyalogos peronnal, gyalogjárdával és vízelvezető csatorna építése és napelemes kandaláberek telepítése. Én azt gondolom, hogy eljutunk addig a szintig, hogyha beruházó jön, akkor közvetlenül mellette lesz az áram, a víz, a szennyvíz és az út, sőt, adott esetben a dolgozóknak parkoló is rendelkezésre áll. Innentől sokkal kecsegtetőbb így megajánlani vagy kiajánlani egy ipari területet, vagy jövendő ipari területet, mint hogyha azt mondjuk, hogy mindent lehet, csak mi nem adunk rá egy forintot sem, meg nincs kiépítve semmi, de nem baj, majd te megveszed, majd megépíted a csarnokot, az is pénz, ez is pénz, meg utána még az infrastruktúrát is kiépíted. Na ez az, amit manapság már egy nagy beruházó, de még egy középvállalat sem fogad el, akkor nézz inkább más helyet. Mi meg azt szeretnénk, hogy ezek a munkák itt legyenek.
Rászoruló családokon segítettek az Európai Borlovagrend Gömöri régiójának tagjai. A részletekről Tamás Barnabást, Putnok polgármesterét hallják.
Itt a borlovagrendi tagok, össze szoktuk adni a pénzt, és akkor amennyi pénz összegyűlik, azt szoktuk a családsegítőtől kikérni, hogy kik azok, akik erre rászorultak, és akkor ezeknek az embereknek próbáljuk meg úgy elosztani, hogy szükség van rá. Tehát a 100 000 forinttól a 80 000 forintig kapnak az emberek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most is úgy sikerült, és hál' Istennek még külső adományozónk is van, olyan, aki nem tagja a borlovagrendnek, még olyan is adományozott, és ezt nagyon megköszönjük nekik. És akkor ilyenkor összehívjuk őket, általában 6-7 családról van szó, és akkor átadjuk nekik ezt az adományt, valamint minden évben Dobák Balázs vállalkozóval ketten most is a kutyatápot adunk a állatmenhelynek, ami itt a Kiskapudon működik, úgyhogy most kaptak ők is 100 kiló adományt, jogomra állat eledelt.
Katona Pál borlovag.
Minden évben a borlovagrend bizonyos ajándékokat hoz ki. Ami pénzt összegyűjtünk, ami kis ajándékokat össze tudunk gyűjteni, azt a rászorulóknak minden évben ilyenkor átadjuk, és próbálunk egy kis örömet szerezni nekik, és a ünnepeket kezdemesebbé tenni. Mi megpróbáljuk mindig azokat a személyeket, azokat a családokat összehozni ilyenkor, és ajándékokkal jutalmazni, akik a legjobban rászorulnak. És úgy látszik, hogy tényleg a településünkön sok olyan van, aki rászorul, mindenkinek nem tudunk adni, de legalább ennyi családnak tudtunk egy kis örömet szerezni az ünnepekre.
A Kiskapudi Egyesület idén 100 kg kutyatápot kapott a borlovagrendtől. Fazekas Ildikót, az állatmenhely elnökét hallják.
100 kiló tápot kaptunk ismét, ahogy már máskor is kaptunk. Nagyon nagy segítség ez nekünk, főleg így télen, de bármikor is nagyon örültünk neki, hogy most is gondoltak ránk. Egyre nehezebb a helyzet, egyre nehezebben tudunk mi is már újabb kutyákat befogadni. Hát sajnos Ózdon és környékén is egyre több a kutya, akinek segítség kellene. Hála Istennek azért sokan követnek minket a Facebookon és a kutyusokról szóló írásokat is. Sokan eljönnek meglátogatni minket, és utána már ők maradnak is segítők. Most az utóbbi hetekben, hónapokban Putnokra is ismét több kutyát adtunk körökbe, kertesházban, nagyon rendes gazdiknak, meg messzebbről is eljönnek hozzánk. Sok kutyát adunk körökbe, hál' Istennek, ivartalanítva, teljesen rendbe hozva őket, úgy adjuk át gazdiknak.
Gyászol a Miskolci Nemzeti Színház. Elhunyt Péva Ibolya, a teátrum örökös tagja, Dériné és Őzedi Jasszi művésznő. Péva Ibolya 1941. március 25-én született Nyírbátonyban. Pályafutását a Rózsahegyi Kálmán Színi Iskolában kezdte, majd 1966-ban szerződött először a Miskolci Nemzeti Színházhoz. A társulatnál 1966 és 69 között játszott, majd egy éves kecskeméti időszak után 1970-ben visszatért Miskolcra, ahol egészen 2021-ig tag volt. A miskolci társulat megrendüléssel és mély fájdalommal búcsúzik tőle, emlékét szeretettel őrizzük, írták a posztban. A Szelet a Park a közösségi médiában arra invitál, hogy az év utolsó napjait használjuk fel új ismeretek megszerzésére és különleges élmények begyűjtésére, most, amikor kicsit lazábbak a napjaink. A megadott program szerint egyebek mellett felfedezhetjük az olyan új attrakciókat, mint a Szelet a Manó titkos ösvénye, ráadásul most ebben az évvégi három napban ingyenesen. Szintén költségmentesen lehet kipróbálni a Pókfonál játszóteret, ahol ha sikeresen teljesítjük a kihívásokat, akkor egy óra ingyen játszóház belépőt is kaphatunk ajándékba. Nagy kedvezményekkel várnak más lehetőségek is. A játszóház féláron a kiállítás mindössze 200 forintért látogatható a miskolci attrakció keretében. A kinti programokhoz jól fel kell öltözni, mert az évvége erős lehűlést is hozott, ha várva várt havat még nem is, de bent aztán felmelegedhetünk, a Bark büféjében pedig friss meleg ételek, kávé különlegességek és teák is várnak. Hívták fel a figyelmet a miskolci létesítmény üzemeltetői. Ha piciben is, de elindult ma a síszezon Mátra-Szent Istvánban, a síparkban. Síoktatással és oktatópályával már most hétfőn várták 9 óra 30 perctől a kezdő csúszókat. A felsőoktató pálya, a kölcsönző és a hóhatár hütte tehát már nyitva van. A többi pálya nyitásához további hópótlás szükséges, friss havas hírekkel majd hamarosan jelentkeznek, írták a Mátrából, azzal együtt, hogy fényképeket osztottak meg a közösségi médiában arról, ahogy a hideg idő beköszöntével a hóágyúk már maximális fokozaton üzemelnek a további pályákon is. Végül az időjárásról. Holnap csak egy délfelé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet zavarhatja a napsütést, helyenként hózápor előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben pedig plusz 1-3 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 29-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: kiemelkedő év volt a 2025-ös a Tokaj hegy alján. Tovább bővülhet Sátoraljaújhely ipari parkja. Egy új elektromos járművet állítottak szolgálatba a Zemplén kalandparkban. Fontos az egészségügyet érintő bejelentéseket tett Kisújszállás polgármestere. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
Kiemelkedő év volt a 2025-ös év. Jó terméshozam és kiváló aszútermés jellemezte az idei szüretet Tokaj-hegy alján. Visszatekintve Jarecsnyi János, a Sárospataki hegyközség elnöke összefoglalójában elmondta: bár az időjárás beleszólt a szüreti időszakba, minőségi termést takarítottak be a gazdák, s aki bevállalta, hogy kint hagyja a szőlőt a tőkén, abból kiváló aszú fejlődött.
Nem egy könnyű évjáraton vagyunk, én azt gondolom, túl 2025-ben, hisz minden szülősgazda minden évben úgy vág bele a szüreti munkákba, hogy reménykedik ugye egy nagyon szép és jó termésben. Én azt gondolom, hogy tekintve azt, hogy milyen fürtszámmal rendelkeztek az ültetvények, egy szép termés mutatkozott itt a tokai borvidéken és itt a Sárospataki hegyközség esetében is. A szárazborok tekintetében, főleg az első időszakban nagyjából azt gondolom, hogy a könnyedebb, reduktív borok születéig én azt gondolom a szőlő minősége kifejezetten nagyon, és mennyiség tekintetében is nagyon örvendetes számok születtek a hegyközségünk esetében. Aztán, hogyha kicsit visszaemlékszünk, ugye a szeptember közepei időszak egy jelentős mennyiségű többszöri esőt hozott, amely olyan tekintetben azért nehezítette a szőlőgazdák életét, hogy a szüreti munkák ebben az időszakban, ilyen időjárási körülmények között nagyon-nagyon nehézkesek voltak, többször abba kellett hagyni a szüretet, a szüreti munkáknak a szervezése is azért nehézségekbe ütközött. Aztán kicsit kegyesebbre fordult az időjárás, és örömmel mondhatom, hogy az a negatív időszak, amit az esők után bekövetkezett, egy pozitív oldalra billent át olyan tekintetben, hogy kicsit egy ilyen napsütéses időszak következett be, és a termés nagyon szépen be tudott botritizálódni. Habár mennyiségileg azért érezhetőek a számokon, hogy a jelentés termés mennyiség csökkenés következett be annak hatására, hogy ugye az asztusodás elkezdődött, de az aszú termés tekintetében azért, aki kihagyta a szőlőjét, és kicsit kockáztatott, én azt gondolom, hogy szép mennyiségben és minőségben is lehetett aszú szemeket szüretelni 2025-ben. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a szüret összegezve az egész szüretet eleje lehetőséget teremtett olyan tekintetben a gazdáknak, hogy jó minőségben és mennyiségben tudtak szüretelni, azt követően pedig kicsit kockáztatni kellett azért, hogy magas mustfokú borok szülessenek. Aki mert kockáztatni és kihagyta a szőlőjét, én azt gondolom, olyan mustfokkal tudott szüretelni, ami példátlan, és talán az elmúlt időszak 5-6 évében ilyen minőségűben nagyon-nagyon ritkán fordult elő, talán utoljára 2019-ben.
Tovább bővülhet Sátoraljaújhely ipari parkja. Jó néhány évvel ezelőtt egy második ipari övezetet is megnyitott a városvezetés, látva a befektetői kör érdeklődését. Jelen pályázatuk egy újabb bővítést tartalmaz, amelyben ipari infrastruktúra kiépítésével újabb cégeknek adhat helyet Zemplén fővárosa. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
Nagyon sok cég költözött be Sátoraljaújhelyre az elmúlt 10-20 évben, és azt vettük észre, hogy körbenézünk, és betelnek a ipari területeink. Például Károlyfalva bekötőúttal szemben lévő új ipari parknak mondjuk egy 16 hektáros terület. 3 létesítmény van rajta, de úgy néz ki, hogy a negyedik beruházás csarnoképítés is el fog indulni rövid időn belül, és még ezen kívül még 2 nagy csarnok megépítése is szóba került, a terület pedig meg van vásárolva. Nos, így miután a régi ipari park pedig betelt, hát ezért is kezdtünk egy új ipari park kialakításában, így nem volt más lehetőség, mint hogy a régi ipari park mellett egy bővítést határozzunk meg. Erre pályáztunk, hiszen nem elég rámutatni egy rétre, hogy tessék uram, ide építsen csarnokot, oda infrastruktúrára van szükség. Nos, erre pályáztunk, és nyertünk is pályázati forrást 200 millió forint értékben. Ebben ivó és tűzi vízhálózat kiépítése, gerincvezeték kiépítése 600 méter hosszan, szennyvízcsatorna 578 méter, átemelő szivattyú egy darab, szennyvíz nyomóvezeték egészen a szennyvíz tisztító telepig 790 méter, és ez jövő év áprilisában lesz átadva. De hát van egy másik pályázatunk is, ez 35 millió, itt pedig útburkolat szélesítése és aszfaltozása, autóbusz megálló építése, gyalogos peronnal, gyalogjárdával és vízelvezető csatorna építése és napelemes kandaláberek telepítése. Én azt gondolom, hogy eljutunk addig a szintig, hogyha beruházó jön, akkor közvetlenül mellette lesz az áram, a víz, a szennyvíz és az út, sőt, adott esetben a dolgozóknak parkoló is rendelkezésre áll. Innentől sokkal kecsegtetőbb így megajánlani vagy kiajánlani egy ipari területet, vagy jövendő ipari területet, mint hogyha azt mondjuk, hogy mindent lehet, csak mi nem adunk rá egy forintot sem, meg nincs kiépítve semmi, de nem baj, majd te megveszed, majd megépíted a csarnokot, az is pénz, ez is pénz, meg utána még az infrastruktúrát is kiépíted. Na ez az, amit manapság már egy nagy beruházó, de még egy középvállalat sem fogad el, akkor nézz inkább más helyet. Mi meg azt szeretnénk, hogy ezek a munkák itt legyenek.
Egy új elektromos járművet állított szolgálatba a Zemplén Kalandpark, melyet az Összetartozás hídjánál vehetnek igénybe a turisták. Elsősorban az idősebb vagy mozgásukban korlátozottabb látogatóknak ajánlják a járművet, amely környezetbarát módon tudja szállítani az embereket az erős emelkedőn a hídig és vissza, mondta el Magyarós Judit, a létesítmény vezetője.
A szükség az volt, hogy vannak olyan vendégeink, akik kicsit nehezebben mozognak, vagy mozgássérültek, vagy nincsenek olyan nagyon jó fizikai állapotban, hogy ezt a meredek lejtőt, itt ezt a 4-500 métert megtegyék a híd meglátogatása előtt, és ezt a hiányt szerettük volna pótolni, hogy az ő feljutásuk nem mindig volt sikeres. A másik pedig az volt, hogy igyekeztünk más autókat beállítani, de nagyon erős volt a vendégek visszajelzése arról, hogy egy ilyen szép természeti környezetben miért füstölő autók vannak. Nem tudunk 20-30 milliókért elektromos autókba beruházni, viszont találtunk egy flotta céget, amely támogatja a mi fenntartható zöld turizmushoz közelítő elképzeléseinket, illetve azt, hogy elsősorban kicsit mozgásukban korlátozott embereket szeretnénk ide feljutatni, ezért egy nagyon jó összerakott marketing szerződés keretében került ide ez az elektromos kisbusz, amely 5 fő vitelére alkalmas, de bővíthető hétfőre is. Mi most ezekben a hűvösebb időjárásokban egy 5 fővel fogjuk elindítani, nyári főszezonban 7 fővel. Mindenkinek meg kell tanulni, hogy mikor, hogy töltjük, hogy tároljuk, hogyan vezetjük, nagyon könnyen megfordul a busz, tehát itt a hétfőnél ugye nagyon szűk a helyünk, de nagyon jól egy lendülettel a busz megfordítható, tehát tud visszaindulni. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a flotta cégnek, mind nekünk meg lesznek a számításai, és a jövőben tényleg egy környezetbarát megoldást hozunk a hegyoldalba.
Egy újabb infrastruktúrális fejlesztés az online jegyrendszer bevezetése, melyet az utolsó simítások után a következő szezonig teszt jelleggel fognak használni, hogy az esetleges hibák javítása megtörténjen a 2026-os turisztikai szezon kezdetére, fogalmazott Magyarós Judit.
háttérben folyik az online jegyrendszer tesztelése. Úgyhogy még ezt az idén bevezetjük, elsősorban azért, hogy a következő szezonra, és ezért kapcsolódok a nyárhoz, hogy a következő szezonra úgy legyen tesztelve, hogy már minden hibát kiforta a rendszer. Ez egy újszerű dolog lesz, de mindenkinek idő kell hozzá, hogy megtanuljuk. Nyilván tanfolyam kell a kollégáimnak, hogy ez jól működjön, úgyhogy ettől is egy nagy lendülést várunk, újszerűséget, hiszen ez nagyon nagy elvárás ma már mindenkivel szemben.
Kisújszállás önkormányzata az év utolsó testületi ülésén egyebek mellett elfogadta a jövő évi költségvetési koncepciót és munkatervet, valamint döntöttek arról, hogy Kisújszállás is saját halottjának tekinti a nemrég elhunyt díszpolgárukat, Balázs Pétert, valamint az ülés végén az egészségügyet érintő fontos bejelentések is elhangzottak. A részletekről Szűcs Tamás polgármestert hallják.
Elsőként egy jó hír a fiataloknak, bejelentem, hogy pályázatunk sikerrel járt, így 2026 végéig remélhetőleg már nyárra. Egy mintegy 40 millió forintos beruházás keretein belül az Erzsébet-ligetben egy izgalmas pumpapálya fog épülni. Magam részéről alig várom, hogy a gyerekeimmel együtt gurulhassak majd rajta. És most pedig jöjjenek a szerintem már várva vált egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos bejelentések. 2026 februárjától dr. Koncz Tibor látja el az 5-ös számú háziorvosi körzetet, egy rendkívül rokonszenves, lelkiismeretes és több éves sürgősségi tapasztalatokkal felvértezett fiatal orvos érkezik városunkba, aki nagy tervekkel kezdi meg munkáját, Rab Zsuzsa doktornő egykori rendelőjében. A név lehet, hogy sokaknak ismerős, nem véletlen, hiszen Esperes úr fiáról van szó, aki 1000 szállal kötődik a nagykunsághoz. Ezúton is üzenjük neki, Isten hozta városunkban. Nem ő az egyetlen érkező orvos, ugyancsak 2026 februárjától szintén a Kumánia melletti rendelőben megkezdi magánrendelését a térség egyik legismertebb és legelismertebb nefrológusa, az évekig a Fővárosi Szent László Kórház dialízis központjának igazgatójaként is tevékenykedő dr. Gál András, aki endokrinológus és diabetes szakorvos is. Személyében, ahogy a horgászok szokták mondani, egy igazi nagy halat fogtunk, ráadásul doktor úr kis túlzással a város és a környék összes vese és cukorbetegét személyesen is ismeri. Külön büszke vagyok arra, hogy sikerült őt ide csábítanunk, közreműködésért pedig köszönet Kovács Géza doktor úrnak. Elnézést a személyes kitekintésért, de bárcsak ez drága apukám megélhette volna. Ugyancsak 2026 februárjától a Kumániában kezdi meg a munkáját Kuy Ágnes dietetikus is, akiről korábban már említést tettem. Ági személyében egy kisújszállási képzett szakember tér haza, és mi ennek nagyon örülünk. Szaktudását több helyi intézmény is igénybe fogja majd venni a jövő évtől. És nincs még vége, jöjjön talán a haba tortán. Hazatér ugyanis ifjabb Gyergyói László is, aki 2026 májusától egy regionális szinten is egyedülálló fogklinikát fog nyitni Kisújszálláson. Fogorvosi, szájsebészeti, fogszabályzási szakrendelésekkel, ráadásként pedig egy a modern kor igényeinek teljes mértékben megfelelő diagnosztikával. Külön öröm, hogy Laci érkezésével, aki gyerekkor óta jól ismerek, méltó utód veheti át Petkovics Mária doktornő, nekem csak Marika néni helyét, aki a Kossuth utcai szakrendelőben dolgozik hosszú ideje, és aki nyártól régóta megérdemelt, most már valóban aktív nyugdíjas éveit kezdheti meg. Az előbb szóba került egy édesapa, most is el kell mondjam, hogy bárcsak ez doktor úr apukája, a nemrég elhunyt a város és a teljes környék lakossága körében nagyra becsült idősebb Gyergyói László doktor úr, nekem Laci bácsi is megérhette volna. Ezeket a bejelentéseket összegezve azt hiszem bátran kijelenthető, hogy 2026-ban úgy lépünk szintet az egészségügyi szolgáltatások területén, hogy az ország más településein finoman szólva sem ez a jellemző, a kisvárosokról nem is beszélve. Kimerem jelenteni, hogy olyan fontos mérföldkövet jelentő megállapodásokat kötöttünk, amelyekből nem csak a helyi és környékbeli lakosok profitálhatnak, hanem városmarketing tevékenységünkkel megtámogatva 2026-ban az egészségturizmus térképére is felkerülhet majd Kisújszállás, gondoljunk csak a fogklinikára.
Kisújszállás Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
December 28-án Szent Család vasárnapján zárta le Ternyek Csaba egriesek a jubileumi szentévet az Egri Főegyház megyében. Együtt éltük át a jubileumi évet, egy népként ajánlottuk fel dicséretünket, hálaadásunkat és könyörgésünket Istennek, közösen azokkal, akiknek nincs hangja a világban, betegekkel, öregekkel, szegényekkel. Az Úr a kegyelem és áldás folyamatát indította útjára, megadta a reményt, megacélozta a lankadt kezeket, azt üzenve, bátorság, ne féljetek. Az irgalmasság tapasztalatában megerősödve együtt adunk hálát a szentmisében a názáreti Szent Család szentségét ünnepelve, mondta a szentmise kezdetén Ternyek érsek. Szentbeszédében emlékeztetett, Ferenc pápa rendelkezése szerint ezen a napon zárják le a szentévet szerte a világon. Köszöntötte a jelenlévőket, köztük a Göncről érkezett zarándokokat, akik elhozták egy évvel ezelőtt zarándok keresztjüket ide, az oltár mellé. Megtapasztalhattuk, a kereszt valóban a reménységünk záloga, ez a hit a szentév legnagyobb ajándéka. Ha bármelyik keresztre rátekintünk, eszükbe jut Jézus szava, aki hisz benne, nem veszik el, hanem örökké él. Pál apostol emlékeztet, hogy a kereszt hirdetése számunkra Isten erejét mutatja, benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. Köszönjük Ferenc pápának, hogy a jubileumi szentévben megerősített bennünket abban a hitben, hogy a remény nem csal meg. Hisszük, hogy a szentév lezárásával nem fogy el a remény, hanem gyarapodik bennünk. Az evangélium Szent Család vasárnapján Szent Józsefet állította középpontba, aki a remény embere volt, a gondoskodó férfi, aki kötelességét teljesíti. A Szentírásból megtudjuk, hogy Istentől álmában kapott üzeneteknek megfelelően cselekszik, bízik Isten ígéreteiben, elfogadja tervét. Álmai a remény üzenetét hordozzák, örök példa lett ezért, főként a férfiak számára, akik családjukról gondoskodnak. Leó pápa azt mondta, a jubileum végével a remény nem ér véget, a Szentatya arra bátorít tanításában, hogy maradjunk továbbra is a remény zarándokai. Életünk zarándok útján Isten felé tartunk, mi tudjuk, hogy Krisztus feltámadt, ezért van értelme a hitnek, a szentségeknek, az imádságnak, van értelme keresztényként élni, van értelme a hűségnek, zárta tanítását a főpásztor. A szentmise végén a Gönczi atyafiakkal közösen vonult ki Ternyák érsek és a papság, kísérve a zarándok keresztet. A szertartást élőben közvetítette a Szent István Televízió YouTube csatornája is, ahol így visszanézhető. Ternyák Csaba egriesek december 31-én 18 óra 30 perckor évvégi hálaadó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiunk élőben közvetíti majd, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Erdő Péter bíboros prímás Szent Család vasárnapján, december 28-án hálaadó szentmise keretében zárta le az Esztergom budapesti főegyház megyében a jubileumi szentévet a budapesti Szent István Bazilikában. Koncelebrált Mohos Gábor segédpüspök. A bíboros rámutatott a szentmisén is jelenlévő missziós kereszt fontosságára, a szentév véget ér, de küldetésünk érvényes minden nap az idők végezetéig. Erdő Péter homiliájában arról beszélt, hogy Isten számára a család az emberi élet alapvető tere. Jézus szerető családba akart megszületni, ott kívánt felnőni, vállalva a szegénységet és a társadalmi jelentéktelenséget is. Tanúsága szerint az ember közösségi lény, és a szeretet a legnemesebb emberi magatartás, amelyet leginkább a családban tanulhatunk meg. A családok támogatása ezért nem csupán szociális kérdés, hanem befektetés a jelenbe és a jövőbe, hiszen a népek és közösségek élete a családokra épül. A főpásztor felidézte, a jubileumi szentévet még Ferenc pápa hirdette meg a remény zarándokai mottóval. Az elmúlt esztendőben ennek jegyében számos zarándoklat valósult meg, fiatalok, plébániai közösségek, egyházmegyék és lelkiségi mozgalmak indultak Rómába, az Örökvárosba és más kegyhelyekre. A főegyházmegye örömmel fogadta Esztergomban és Budapesten a Sri Lankáról érkező papok népes csoportját is, akik egy üldöztetéseket megélt, mégis küldetéstudatos keresztény közösség tanúságtételét hozták magukkal. A Felvidék történelmi kegyhelyére, köztük Nyitrára szervezett magyar papi zarándoklat pedig újjáélesztette a közös küldetés és felelősség élményét. A bíboros kitért az egyház földi vezetésében bekövetkezett változásra is. 14. Leó pápa megválasztásával új utód lépett Szent Péter apostol örökébe, aki első megszólalásaitól kezdve Krisztust és az ő békéjét állította a középpontba. Apostoli útjai Törökországban és Libanonban az ökumenikus és vallásközi párbeszéd, valamint a szenvedő közösségekkel vállalt szolidaritás jelei. A Magyar Katolikus Egyház külön hálával tekint vissza arra is, hogy pápai megbízás alapján sor kerülhetett Bódi Mária Magdolna boldoggavatására, valamint a Szent Péter Bazilika magyar kápolnája felszentelésének 45. évfordulójára, amely kápolna a magyarság római jelenlétének és Szent István király élő örökségének jele. A remény zarándokai vagyunk, hangsúlyozta Erdő Péter. A keresztény remény nem merül ki földi segítségekben, hanem a feltámadás örömhíréből fakad, abból a hitből, hogy a halállal nem ér véget minden, mert Isten szeretete mondja ki életünk végső boldogító szavát. Ez a remény misszióra kötelez, mondta a főpásztor. Ennek jele a Szentmisén a Főegyházmegye missziós keresztje, amelyet még 2007-ben készítettek a budapesti város misszió számára. A kereszt magyar és a Kárpát-medencei szentek erekéivel, valamint Ferenc pápa áldásával az évek során a közös keresztény tanúságtétel szimbólumává vált. Idén szeptemberben boldog Bódi Mária Magdolna erekéjével is gazdagodott, emlékeztetve arra, hogy a szent év lezárul, de a küldetés nem ér véget. Szent Család vasárnapján délben 14. Leó pápa dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében arra buzdította a keresztény családokat, hogy őrizzék meg a szeretet lángját, legyenek az evangéliumi remény fénye, hogy így az üdvösség eszközeivé váljanak Isten kezében. A mai világ is rendelkezik Heródeseivel, a siker, a gátlástalan hatalom mítoszaival, amelyeket gyakran a konfliktusok magas árával kell megfizetnie. Ezzel szemben a Szent Család az üdvösség bölcsője, amelyben Isten teljesen ingyen átadja magát az emberiségnek, tanította a Szent Atya. Ma Szent Család ünnepén a liturgia a menekülés Egyiptomba történetét tárja elénk, kezdte beszédét Leó pápa, utalva rá, hogy ez a megpróbáltatás ideje Jézus Mária és József számára. Karácsony ragyogására ugyanis szinte váratlanul egy halálos fenyegetés nyugtalanító árnyéka vetül, amelynek eredete Heródes viszontagságos élete. A kegyetlen és véreskező királytól brutalitása miatt féltek, de ő éppen ezért mélységesen magányos volt, és megszállottan rettegett attól, hogy megfosztják hatalmától. Amikor a napkeleti bölcsöktől megtudja, hogy megszületett a zsidó királya, veszélyeztetve érzi hatalmát, és elrendeli, hogy mészároljanak le Jézussal minden egykorú gyermeket. Heródes országában Isten megvalósítja a történelem legnagyobb csodáját, amelyben beteljesedik az üdvösség minden ígérete, de ő ezt nem képes észrevenni. Júdea királyát elvakítja a félelem, hogy elveszíti trónját, gazdagságát és kiváltságait. Betlehemben ragyog a fény, terjed az öröm. A vidék néhány pásztora, miután részesül a mennyei üzenetben, felkeresi a jászolt és dicsőíti Istent. Mindebből azonban semmi sem hatol át a királyi palotát védő páncélon, pusztán egyfajta torz vízhangként, fenyegetésként jelentkezik, amelyet vak erőszakkal kell elfojtani, mutatott rá beszédében 14. Leó pápa. A szívnek éppen ez a keménysége azonban még jobban nyilvánvalóvá teszi a Szent Család jelenlétének és küldetésének értékét, amely a zsarnok által képviselt despota és mohó világban az üdvösség egyetlen lehetséges válaszának fészkét és bölcsőjét jelenti. Az Istenét, aki teljesen ingyen adja át önmagát az embereknek, fenntartások és elvárások nélkül, fejtette ki elmélkedésében a Szent Atya. József, engedelmeskedve az Úr szavának, megmenekíti a gyermeket és anyját, cselekedetei teljes egészében megváltó jelentőségében nyilvánul meg, Egyiptomban ugyanis a családi szeretet lángja, amelyre az Úr rábízta a világban való jelenlétét, növekszik és erősödik, és elhozza a fényt az egész világnak. Miközben csodálattal és hálával tekintünk erre a titokra, gondoljunk családjainkra és arra a fényre, amely belőlük is fakadhat abban a társadalomban, amelyben élünk, buzdított rá a pápa, megállapít, hogy a világ sajnos mindig rendelkezik a maga heródeseivel, a mindenáron való siker mítoszaival, a gátlástalan hatalommal, az üres és felszínes jóléttel, amelynek következményeiért gyakran magánya a kétségbeeséssel, megosztottsággal és konfliktusokkal kell fizetnie. Ne hagyjuk, hogy ezek a déli bábok elfojtsák a szeretet lángját a keresztény családokban. Éppen ellenkezőleg őrizzük meg bennük az evangélium értékeit, az imádságot, a szentségekhez való rendszeres járulást, különös tekintettel a gyónásra és a szent áldozásra, az egészséges érzelmeket, az őszinte párbeszédet, a hűséget, a mindennapok szavainak és jótetteinek egyszerű és szép konkrétságát. Ezáltal a keresztény családok környezetünkben a remény fényévé, a szeretet iskolájává és Isten kezében az üdvösség eszközévé válnak, idézett Leó pápa elődje Ferenc pápa homíliájából, amely 2022. június 25-én a Családok 10. világtalálkozója alkalmából bemutatott Szentmisén hangzott el. Az úrangyal elimádkozás előtt mondott beszéde végén 14. Leó pápa azért fohászkodott, hogy a mennyei atya Mária és Szent József közbenjárására áldja meg családjainkat és a világ minden családját, hogy emberré lett fia példáján növekedve jelenléte és végtelen szeretete hatékony jelei legyenek mindenki számára. A Katolikus Karitász adventi karácsonyi adománygyűjtése december 31-ig tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat a rászoruló karácsonyának szebbétételére és a téli krízishelyzetek elhárítására fordítják. A 13.56-os adományvonal hívás alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozásra is van lehetőség a Karitász honlapján, adventi segélyprogram Tárjátok ki a szíveteket megnevezéssel. A Katolikus Karitász központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. Miskolcon a Mindszenti Plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzene tanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia a szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Hófehér hajó úszott a folyón, s összesímult a fiú salán. Színes lampion fény lett az égen, mint a brostű a mély kék ruhán. És a fedélzet zenével megtel, szólt a ringató lassú románc. Áj, 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 volt egy tánc, volt egy tánc, ilyen szépet csak filmekben lát. És a vonatok indultak sorra, és a fiú az ablakban áll, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonán. Hogyha férfi vagy, lesd el a könnyed, mi lesz veled, ha a csatában jár. Volt egy tánc, volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás. Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc, és a lángon a halálon füstön áll, úszik egy fehér hajó. És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is jár. Aztán jött az a retteget autó, és a ház előtt halkan megáll. És a mama az ablaknál állva újra évekig apámra vár. Volt egy tánc, volt egy tánc, talán egyszer még lesz folytatás. És a prostűből színre már nem telt, és a harmadik tél is lejárt, és egy hajnalon csöngettek hármat, és az apám az ajtóban áll. Azt se bántuk, hogy nem volt már semmi, mindent elnyelt a nagy zálog ház. Áj, volt egy tánc, volt egy tánc, talán eddig is lesz folytatás. Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc, és a börtönön magányon reményen át úszik egy fehér hajó. De már szóltak a hírek, s az ágyuk mond az életünk, miért lenne más? És mi mindent két bőrönbe gyűrtünk, de már nem ment az elindulás. Már csak csendesen nézik a tévét, ahol ragyog egy másik világ, és ők nem kérik senki se szám az elrabolt évek során. Pedig semmiért vesztek el álmok, mint a zálogban hagyott ruhám. Volt egy tánc, volt egy tánc, volt egy tánc, s néha elgitték, lesz folytatás.
A Debreceni Egyetem férfi röplabda csapata nem jutott a négy közé a Magyar Kupában. Új vezetőedző irányítja az FC 60 labdarúgó csapatát. A hetedik helyen zárta a női kézilabda válogatott a világbajnokságot. A Miskolci Egyetem díszaulájában tartották a Borsodabói Zemplén vármegyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület hagyományos díjátadó ünnepségét. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debreceni Egyetem férfi röplabda csapata a hazai meccs után idegenben is kikapott, így nem jutott a legjobb négy közé a Magyar Kupában. A Deac együttese nehéz, de nem reménytelen helyzetből várhatta a Magyar Kupa negyed döntő visszavágóját. Fodor Antal legénysége a Kazincz-Barcika elleni párharc első meccsét 3-2-es vereséggel zárta. Így 3-0-ás vagy 3-1-es siker továbbjutást ért volna az együttesnek, míg a 3-2-es győzelem után aranyszett következhetett volna. Új vezetőedző irányítja az FC 60 labdarúgó csapatát. Az új szakember érkezésével új szemlélet és friss impulzusok jöhetnek a csapat életébe. Apró Attila edzőt Fekete Gábor kérdezte.
Fiatal társaság van, és még fiatal játékosok érkezése is várható, és nekem az én edzői profilom ugye elsősorban a speciális futball karakter fejlesztésre épül, mert az elmúlt 10-10 pár évben én egyének fölépítésével is foglalkoztam csapatépítés mellett. Ezek azok a tapasztalatok és azok a fölismert, kidolgozott összefüggések, amikkel én hozzá tudok tenni itt szerintem a klub továbbépítéséhez, továbbfejlesztéséhez, és mivel a keret nagy része az gyakorlatilag az első beszélgetések és a videófelvételek elemzése után arra enged következtetni, hogy nagyobb potenciált rejt, mint ami pillanatnyilag kijött belőle. Szóval minden egyes játékosnál azt érzem, hogy jelen pillanatban nem saját maguk legjobb verziói, tehát hogy még elég nagy mozgásterünk van ott a fejlesztésre. Ezért nyilván érkeznek majd új játékosok, illetve bizonyos státuszokat még a csapaton belül be kell tölteni, ami jelenleg nincs betöltve, vagy bővíteni kell azoknak a játékosoknak a számát a kereten belül, akik bizonyos feladatkörökre alkalmasak lehetnek ekkora teher alatt is, de alapvetően azért a meglévő keret nagy része az bízom benne, hogy marad. Az előzetes első találkozás alapján kimerem jelenteni, hogy nagy részük beláll a munkába, érzi a saját felelősségét is a kialakult helyzetbe, és hát gyakorlatilag megpróbálunk közösen egy csodát tenni.
Ebből adódik a következő kérdés, de már részben válaszoltál rá, csak lehet, hogy most így frontálisan, fókuszáltabban fogsz válaszolni, hogy milyen játékstílust, milyen filozófiát szeretnél meghonosítani, így, hogy már van egy képed, mondtad, hogy van bennük potenciál, sokkal több van bennük, mint amennyit ők hisznek magukról, és akkor te pedig elkezded a munkát.
Az elmúlt 25 évre, hogyha visszatekintek, én alapvetően délvidéki származású vagyok, tehát Szerbiába jöttem, úgy szoktam magamat definiálni, hogy egy ilyen kultúrbalkán stílust tartok, érzek a magaménak, mert ugyan egy tőzsökeres magyar családból, tiszta magyar családból származom, de futballistaként, játékosként a szerb futballban szocializálódtam, illetve hát az utóbbi 15-20 évben rengeteget dolgoztam Nyugat-Európába és Nyugat-Európára fölkészítve játékosokat. Ilyen stílusedzőnek tartom egyébként magamat, ami azt jelenti, hogy egy jó helyzetelemzés után gyakorlatilag többféle stílust leoktattam már az évek során. Viszont most az utóbbi időben egy nagyon érdekes feladatom volt, ugyanis az MTK Preakadémián voltam szakmai tanácsadó, ahol az volt a feladatom, hogy az egyébként európai szintűnek mondható MTK Preakadémiának a nemzetközi tapasztalatait gyűjtöttem. Rengeteg tornára járnak ugye külföldre a csapatok, és ezeket az összefüggéseket, amiket ezek a nemzetközi tornák hoznak, ezeket kellett nekem lefordítani az edzők nyelvére, és fejlesztésekként beépíteni.
A hetedik helyen zárta a női kézilabda világbajnokságot a magyar válogatott. A DVSC Schefflert hárman képviselték, a beálló Tóvízi Petra, Gross Vivien és Szilágyi Zoltán a válogatott másodedzője. Most ő értékeli a VB-t.
Úgy gondolom, hogy ez a realitás egyébként. A hatodik helyre azért szerettük volna mindenképpen odaérni. Ha azt nézzük, hogy ugye hetedikek vagyunk, és előttük akkor nyilván ugye hat csapat van, abból azért az első öt, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, akkor előttünk tart. Én úgy gondolom, hogy a Brazíliát azért megelőzhettük volna. Ha viszont megint azokra a középdöntős mérkőzésekre gondolok, akkor pedig ez a dolog momentumokon múlott, úgyhogy nyilván van bennem hiányérzet, de összességében ez a realitás. Voltak kifejezetten jó időszakaink, jó mérkőzéseink, és voltak olyan pillanatok, amit elég nehéz volt megélni. Az mindenféleképpen azt gondolom meglepetés volt, hogy csak döntetlent értünk el Japán ellen. Ez nem így számítottunk, azt mindenképpen úgy gondoltuk, hogy azt igenis meg kell nyernünk azt a meccset. Sajnos nem sikerült, sok oka volt, nem játszottunk nyilván olyan jól, ahogy azt elterveztük, viszont a végét megmentettük, és még talán még örülhettünk is itt a döntetlennek. A dánok ellen meg egy nem várt, egy komoly mérkőzést játszottunk, illetve én örültem annak a teljesítménynek, és hoztuk azt a teljesítményt, amit úgy magunktól elvártunk, viszont a dánok játszottak talán egy kicsit gyengébben a megszokottnál, és ott nagyon közel voltunk a bravúrhoz, és ott talán, hogyha az egy pont megvan, ami megint csak egy momentumon múlott, akkor igen, akkor elérjük a célunkat, és a hatodikok vagyunk. Ettől függetlenül az egy kiváló jó mérkőzés volt a részünkről.
Szilágyi Zoltán elárulta azt is, az előttünk végző csapatok mivel tartanak előrébb.
Ha megnézzük mondjuk a csapatoknak az összetételét, milyen fizikai paraméterekkel rendelkeznek ezek a csapatok, amelyeknek a játékosai szinte mindegyik hétről hétre a BL-ben játszik. Nyilván a mi játékosaink is, de ha mondjuk a belső pozíciókban lévő játékosokat megnézzük, azért fizikumban tartanak elsősorban előttünk. Nekünk is megvan aztán az a stílusunk, ami egyébként jól működik az előző évekhez képest, de hogyha mondjuk nem megy ez a pozíciótartásos előnyszerzésekre építő betörésekre, húzásos játékra épülő játékunk nem működik, akkor viszont vannak problémáink, mert azért a távoli zónákból nehezebben tudunk érvényesülni. érvényesülni. Közben azért az ellenfeleink nagy része ebben van elsősorban előttünk. És talán azt gondolom még, hogy ez egyértelműen meglátszik még a védekezés szempontjából is azért, hogy a belső pozíciókban lévő fizikum az ütközéseknél nagyon sokat számít, és én bízom benne, hogy ezen a terület is fogunk majd tudni előrébb lépni, és hát itt ezeknek a csapatnak általában két hasonló erősségű sora van, és én azt látom, hogy most nagyon szépen jön föl itt a második sorban egy fiatal, tehetséges gárda, és én bízom benne, hogy például az olimpiára odaérünk, akkor mi is el fogjuk tudni mondanunkról, hogy két komoly sorra rendelkezünk.
Arról is elmondta a véleményét, hogy az idei világbajnokságtól bővítették a csapatok létszámát.
Azért itt, hogy bővítették a mezőnynek ugye a létszámát, az egyértelműen azért a minőség rovására ment, ezt látjuk. Tehát főleg itt az első csoportmérkőzéseink azért nem érte el azt az inger küszöböt itt, főleg a Európában jeleskedő már komolyabb nemzeti válogatottak részéről, és azért nagyon nehéz a váltás, hogy hirtelen jönnek szemben komoly ellenfelek. Értem a szándékot, és azt gondolom jó ez az irány, hogy minél szélesebb körben tegyük a világon, ugye népszerű a kézilabdát, és fejlődjenek azok az országok, ahol eddig nem nagyon játszották ezt a sportágot magas szinten. Viszont azt gondolom, ez idő kell még, hogy ez a világbajnokságon lévő színvonal azért javuljon, mert az mindenképpen a sportágnak jobbat tenne.
Beszélt a debreceni játékosok teljesítményéről is.
Elégedett vagyok az ő teljesítményeikkel. Ők azért annyira nem, saját csapatukat tekintve is azért mindenki egy kicsit csalódottan érkezett úgy vissza, főleg a svédeket tekintjük, ugye ők azért eléggé leszerepeltek ezen a tornán. Viszont azt tudom mondani, hogy örülök annak, hogy mindenki a saját csapatában hozta azt a teljesítményt, ami elvárható tőle. Figyeltem folyamatosan, nem láttam minden mérkőzést, hiszen azért volt elég dolgom ott a világbajnokság során, de amikor lehetőségem nyílt, akkor az ő mérkőzéseiket igyekeztem követni és megnéztem.
Külön kiemelte Tóvízi Petra játékát.
Nagyon örülök az ő teljesítményének, elsősorban annak, hogy most már elérkezett arra szintre, egy olyan rutinos játékossá vált, hogy tud hozni mindig azt a szintet, amit ő elvárható, és hogyha kilengés van, az inkább fölfelé történik, tehát az azt jelenti, hogy néha tud már hozni extra teljesítményeket, és egy bizonyos szint alá pedig már egyáltalán nem megy, és ha azt nézzük magasan, ő az első számú beállója a magyar válogatottnak, és tényleg sokat is játszik, és szépen hozza azt a teljesítményt, ami elvárható tőle, úgyhogy az ő teljesítményére abszolút nem lehet panasz.
A Miskolci Egyetem díszaulájában tartották a Borsodabói Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület hagyományos díjátadó ünnepségét, ahol a Bojki Tamás Általános Iskola hosszú évek óta kihagyás nélkül érdekelt valamelyik kategóriában a legjobbak között. Vancák Attillát, a Bojki Tamás Általános Iskola igazgatóhelyettesét hallják.
Egy pár éve elindult iskolánkban ez a szemléletváltás, hogy nem csak a mozgásos tevékenységben az eredményeket nézzük, hanem nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben, minél többekkel, az iskola összes tanulójával tulajdonképpen minél több sportágat és mozgási lehetőséget megismertessük. Úgy gondoljuk, hogy ez a legfontosabb, hogy egy iskolának, hogy ezt az üzenetet továbbítsa.
Idén a diákolimpiai pontversenyben a 600 fő alatti iskolák kategóriájában az ötödik helyen végzett az Ózdi Újvárostéri Általános Iskola a vármegyei rangsorban. Albert Csaba 2012 óta erősíti az intézményt. Rengeteg körzeti, vármegyei és országos döntőn vettek részt tanítványaival. Az iskola testnevelés munkaközösségének vezetője, de a helyi diáksport események lebonyolításában is segítkezik. Szenvedélye a sport, minden olyan rendezvényt támogat, amelynek köze van a mozgáshoz. Most a díjazottat hallják.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy olyan helyen dolgozom, ahol az iskolavezetés és iskolánk minden dolgozója szívügyének tekinti a sportot, és teljes mellszélességgel támogatja minden sportos kezdeményezésünket, versenyünket, illetve ötletünket. Valamint nagyon nagy köszönet a gyerekeknek, akik minden ilyen rendezvényünkre nyitottak, aktívak, és az őket és a minket támogató szülőknek is nagyon nagy köszönet, akik nélkül ilyen színvonalon nem tudna működni ez az iskola.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!